Kedves gyülekezet, a zsidókhoz írt levél 10. fejezeténél nyissátok ki a Szentírást. Szeretném az első 9 versét felolvasni, és aztán megpróbálnánk az akkori Jeruzsálemben élő zsidó keresztények helyzetét a miénkével összevetve levonni a tanulságot a mi életünkre nézve. Tehát a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének első versétől így szól az ige. Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képesek tökéletességre juttatni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozás, mivel hogy az egyszer megtisztult áldozók többé semmi némű bűntudattal nem bírtak volna. De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy a bikák és a vakok vére eltörölje a bűnöket. Azért a világba bejövetelekor így szól, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Akkor mondám, ímé itt vagyok, a könyv fejezeteiben írva vagyon rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél, amelyeket törvény szerint visznek. Ekkor ezt mondotta, ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat. Ugye a Jeruzsálemben élő zsidósággal nem sokkal Jeruzsálem pusztulása előtt az volt a legnagyobb baj, és az volt a legnagyobb fenyegetettség, hogy nem láttak tisztán, hogy mi az igazi vallásosság, mi az igazi kereszténység lényege, és mi az, ami csak külsőség. Az sem lett volna jó, hogyha a külsőségek elvetése címén elvetnek olyan dolgot, ami fontos lett volna nekik. De ugyanakkor meg nem tudták hova tenni, hiszen nem volt külön zsinagógájuk, nem tudták hova tenni, hogy ott zajlódott az orruk előtt szinte az áldozati rendszer különféle szertartásai, különösen ünnepeken, nem tudtak elszakadni tőle. Emlékszünk rá, hogy amikor Pál apostol utolsó térítő útja után visszamegy Jeruzsálembe, akkor mivel vádolják meg keresztény testvérei? Hát, hogy ő megrontotta a mózesi törvényt. És hogy ezt a vádat ne lehessen ráfogni, ezért azt tanácsolták keresztény testvérei Pálnak, hogy menjen be 4 atyafival a templomba, és mutasson be áldozatot. Nem tudtak elszakadni az áldozattól. Na most mondanánk, hogy ennek mi aktualitása van ma. Mert hát ma már nem ülünk állatot, hát azért már végre ennyit megértettünk, hogy Jézus halála óta nem kell állatot leölni. De szeretném megkérdezni, hogy vajon nincs bennünk a kalmár gondolkodás még mindig? Tudjátok, hogy én valamit adtam az Istennek, cserébe az Istentől jár nekem valami. Vagy az a gondolkodás, hogyha én úrvacsorát vettem, akkor eleget tettem az Isten kívánalmának, és nem engedtem meg mégsem, hogy a szívemet átjárja valami, hogy átformálja. Tehát önmagában a szertartások cselekvése, a szertartások gyakorlása, akár a gyülekezetbe járás, vagy bármi ilyesmi, az nem fogja jobbá tenni az embert. Az semmiképpen nem fogja jobbá tenni. De nem arról van szó, hogy ezeket vessük el. Pál sem ezt magyarázza nekik, mert ugye a levél eddigi részében mutatta be, hogy micsoda fontos szerepe és jelentősége van Krisztusnak, mint főpapnak a bűntől való szabadításban, és a gyülekezet tagjainak a megjobbításában. Nem akarom ezeket részletezni, de tudjuk, hogy a 8. 9. fejezetben ugye beszél a mennyei templomról, és a mennyei templomban folyó szolgálatról közben összeveti a földivel, és bizonyítja ezeken a kijelentéseken keresztül, hogy mennyivel értékesebb és mennyivel több Krisztus áldozata, mint bármi más, amit az emberek gyakoroltak. Az Isten rendelésére gyakorolták. Aztán nagyon lényeges ez a dolog, ahogy itt magyarázza a 10. fejezet első versében, hogy a törvényben, mármint ebben a ceremoniális törvényben, a jövendő jóknak csak az árnyéka van meg. Nem maga a dolgok képe. Na most gondoljatok bele, hogy itt tulajdonképpen három síkja van ennek a dolognak, mert van maga a valóság. Ez a Krisztus. Ugye a Kolossi levél mondja, hogy a valóság a Krisztusé. A valóság Krisztus és a mennyei templom, és a mennyei templomban folyó bűnelrendezés módja. A képe a valóságnak az már nem ugyanaz. Az nagyon hasonlít a valóságra, de a kép az már csak egy ábrázolás. Az árnyék meg még annál is kevesebb. Értek? Tehát van egy valóságos, mondjuk egy ember, ez a valóság. Most erről az emberről készítettek egy szobrot, ez már nem ugyanaz, mint az ember, és a szobornak van egy árnyéka, hát abból már alig látunk valamit. Tehát ezért nem szabad annyira megfeleltetni, mert akkor el fogjuk veszíteni a gondolatát ennek, hogy miről is szól itt az apostol. A 9. fejezet 14. versét hadd olvassam, 13. 14. versét, mert ha a bakoknak és a bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Hogy érthető legyen a 14. vers, a bakok és a bikák vérénél mennyivel értékesebb Krisztusnak az örökké való életével való áldozata. Hogy Krisztusnak önmagában létező élete volt. Tehát itt most nem a Szentlélekről van szó, hanem a Krisztus életéről. Hogy mennyivel értékesebb az, hogy ő halhatatlan volt. És ő letette ezt a halhatatlanságát, és emberré lett azért, hogy meghalhasson helyettünk. Mennyivel értékesebb ez az áldozat. Gondoljunk például, hogy az áldozatok mennyire gyengén mutatták meg az Ószövetségben az igazi bűnelrendezésnek a mikéntjét és hogyanját. Az állat önként adta az életét? Hát dehogy is. Ez tele van erőszakkal. Krisztust erőszakolta valaki arra, hogy adja az életét? De hát nem beszélve arról, hogy most akkor, ha mi az állatok kiontott vérével gondoljuk, hogy megtisztulunk a bűntől, akkor mi tulajdonképpen az állatokkal vagyunk egy szinten? Hát az embert egyedül az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Hát mennyivel magasabb rendű az állatnál az ember? De ugyanígy az állat vére az nem arra való volt, hogy megtisztítson bennünket a bűntől, hanem mire való volt az állat vére? Hogy emlékeztessen a bűnre. Hogy emlékeztessen a bűn zsoldja a halál bibliai igazságra. Talán többeteknek eszébe juthat, amikor erről van szó, hogy a bikák és a bakok vére nem tudja az embert megszabadítani a bűntől, Mikeás prófétának a kijelentése, amit most szeretnék is fellapozni. Tehát Mikeás próféta könyvében a 6. fejezetben olvasom a 6. verstől. Mivel menjek elejébe az Úrnak? Halljongja ki a magasságos Istennek, égő áldozatokkal menjek ki elébe, esztendős borjukkal. Kedvét leléje az Úr 1000-nyi kosokban, vagy 10000-nyi olajpatakokban, első szülöttemet adjam-e vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkemnek bűnéért? Megjelentette néked, ó ember, mi légyen jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél. Szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Tehát tulajdonképpen az áldozatokat bemutatták, de évente újra kellett bemutatni, ugye erről szólt az első 4-5 vers, Újra kellett bemutatni, mert ez nem szabadította meg az embereket a bűnétől. Nem oldotta meg ezt a kérdést. Tehát így próbálta az apostol felszabadítani őket a vallás külsőségeinek a hatása alól. Erre nagyon nagy szükségünk van nekünk is. Hogy ne csak úgy járjunk a gyülekezetbe, mint az ajtó forog a sarkain, ahogy Ellen White fogalmaz, de ugyanakkor meg nem történik semmi igazi változás az életünkben. Mert az Isten azért rendelt el az Ószövetségben az áldozati rendszert, azért küldt el az ő fiát az Új Szövetség nyitányaként erre a földre emberi testben, és azért mutatta be a minta életet Jézus, és azért halt meg a kereszten a bűnök büntetéseként, hogy mi jobbá váljunk, hogy változzon meg az életünk. Hogy ne mentegessük azt, amit a Szentírás bűnnek mond. Ugye az a legnagyobb probléma, hogy mi az Isten megváltási tervének a kiábrázolására szolgáló jelképeket, cselekményeket és vallási gyakorlatokat azért züllesztjük le tulajdonképpen a külsőségek szintjére, mert hogyha ezeket gyakorlatilag és valóságosan próbálnánk átélni, megélni, megérteni az Isten beszédének a kijelentéseit, akkor nagyon sok általunk bűnnek nem tartott bűn elénk kerülne, hogy ezektől meg kell szabadulni. Tehát itt a legnagyobb probléma az embernek. Itt a legnagyobb probléma az önigazoló embernek, hogy bizonyos bűnöket nem akar bűnnek látni. És hát azt tudjuk jól, hogyha most megint egy kicsit visszakanyarodok a jeruzsálemi keresztényekhez, ha ők nem szabadulnak meg ettől az ember természetében bent lévő dologtól, hogy én valamit megteszek, és cserébe jár az Istentől valami, tehát nem szabadulnak meg ettől a szemlélettől, akkor ők elvesznek. Mert amikor elindulnak az események, és ők nem látják maguk előtt Krisztust, mint az egyetlen megoldását a bűnnek, ha nem látják maguk előtt Krisztus szeretetét, amelyik úgy tudott szeretni minden bűnöst és minden embert, hogy közben egy halványi gyengítése sincsen Jézus szemléletében és magatartásában az Isten törvényével kapcsolatban. Tehát ő úgy szeretett, ahogyan vagyunk, de nem nyugodott bele, hogy ilyenek vagyunk. És az ő szeretetével szeretett volna bennünket minden törvényszegéstől megmenteni. Ha akkor nem ismerik fel Krisztus szolgálatának az igazi értékét, és az ő személyükre vonatkozó jelentőségét, hogy egyen-egyenként mindegyikükért megtette volna azt, amit megtett, akkor, amikor Cesszius csapatai talán 2-3 évre a levél megkapása után körbeveszik Jeruzsálemet, nagyon kevesen menekültek volna el Jeruzsálemből. Nem tudtak volna elszakadni a vallás külsőségeitől. És én ilyen szempontból érzek egy nagyon erős párhuzamot a mi életünkben. Lehetséges, nem tudjuk, egyébként senki sem tudja, mert annyira össze-vissza vannak a dolgok, tehát a minisztériumokban nem tudják, hogy jelenleg hogy áll a helyzet, és hogy mi lesz a jövőben a sorsa azoknak a vallási közösségeknek, akiket nem hajlandók egyházként elismerni, vagy hát különböző akadályai vannak. Nem tudjuk, de azért egyre reálisabb az a jövőkép, ami lehet, hogy most még januárban nem lesz, de 1-2 éven belül biztos, hogy lesz. Nem lesz módunk szent gyülekezésre összejönni. Nem lesz akadálytalan, hogy gyülekezetbe menjünk. És ilyen szempontból egy kicsit, hogyha tovább lapoztok a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 25. versét, illetve a 24. 25. versét olvasnám, és ügyeljünk egymásra a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás véget, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Hát ezt az igét gondolom egy jó párszor már megkaptátok a fejetekhez, nem? Mert ezt szokták mondani a legkülönfélébb nagyegyházak, mikor valaki elbizonytalanik a maga helyzetében, hogy hát... Itt van megírva, Pál apostol megírta, hogy el nem hagyván a magunk gyülekezetét. De most akkor szeretném megkérdezni, hogy jeruzsálemi keresztények hányfélék voltak? Egy. a hivatalos egyház, azaz a zsidó vallás, az gyülekezet volt? Hát az nem az volt. Az nem a kihívottak közössége volt. Azokból hívta ki az Isten. Tehát nem arról volt szó, hogy el ne hagyjátok és menjetek vissza a zsidókhoz. Szó nincs erről. De ez a fordítás, ez ezek szerint itt valami nem jó, és megnéztem a többi fordítást is, sorra rendre mind nem jó. Tehát mind ezt írták ide, hogy el nem hagyván magunk gyülekezetét, míg végre Csia Lajosnál megtaláltam, hogy miről van szó. Abba nem hagyván a nála való összegyülekezésünket. Nagyon nem mindegy. Ugye Misi mondja, hogy nem mindegy. Nagyon nem mindegy. Ugye jeruzsálemi keresztények egyre fenyegetettebb állapotban voltak. Egyre kevésbé volt dicsőséges dolog, hogy a Salamon tornácán összegyűjjenek. És egyre kevesebb esélyük volt, hogy egyáltalán megközelíthetik a templomot. És ha ők ragaszkodnak a külsőségekhez, akkor elképzelni nem tudták volna vallási életüket. De Pál arra inti őket itt a 10. fejezetben, hogy nagyon vigyázzatok, bármennyire közeleg az a nap, bármennyire fenyegetnek a külső körülmények, bármennyire látszólag lehetetlenné teszik a vallás helyes gyakorlását, és életeteket, egzisztenciátokat veszélyeztetiteket, jó hírneveteket veszélyeztetitek azzal, hogyha oda mentek a többi keresztényhez, és akkor emiatt inkább otthon maradtok. Ne tegyétek, mert el fogtok gyengülni. Tehát egymást intsétek, hogy akkor is menjetek gyülekezetbe, ha nagyon veszélyes lesz. De most visszatérek ehhez a dologhoz, amit itt olvastunk, hogy erre akarta inteni az apostol őket, hogy nagyon értékeljük az Isten tisztelet alkalmait. Erre int bennünket most is. Nagyon értékeljük a lehetőséget, amikor közösen megnyitjuk az igét, és egymás előtt kitárjuk a gondolatainkat, és egymásnak kérdéseket teszünk föl, és keressük a Biblia válaszát. Nagyon értékeljük azt, hogy van lehetőségünk még egymással találkozni, nem csak szombaton, más napokon is. Értékeljük a lehetőséget, hogy egy nagyobb világosságot kaphatunk, de nagyon vigyázzunk. Minél nagyobb világosságot kap valaki, annál nagyobb a felelőssége. Aztán, amikor folytatódik a szöveg, mert erre szeretnék igazán kitérni, ha úgy tetszik, ez még csak a bevezető volt, amit elmondtam, amikor azt mondja, hogy lehetetlen, hogy a bikák és a bakok vére eltörölje a bűnöket, olvassuk a 4. versben, és az 5. azért a világba bejövetelekor így szól, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem. És ez nagyon érdekes, mert a 40. Zsoltár 7-től 9. verséig egy kicsit másként olvassuk ezt a szöveget, és meg kellene vizsgálnunk, hogy vajon mi lehet itt az igazság. A 40. Zsoltárban a 7. verstől olvasom a 9. Véres áldozatot és étel áldozatot nem kedveltél, füleimet fölnyitottad. Figyeljük, zsidókhoz itt levélben azt mondta, hogy áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem. Itt pedig ezt olvassuk, véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, füleimet fölnyitottad. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Tehát innen már megegyezik a fordítás, illetve az idézet. Mi is itt a probléma? Jézus korában és az apostolok korában is a zsidóság körében már az ószövetségi szentírás az úgynevezett Septuaginta fordítás formájában terjedt el. Ugye ez a görög nyelvre fordított ószövetségi szentírás, és valamilyen oknál fogva a Septuaginta fordítása a 40. Zsoltárban így szól, ahogy itt a zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy testet alkottál nékem. Az eredeti héber fordítása az pedig megfelelőbb, hogy füleimet fölnyitottad, de ott találjuk a széljegyzetben, hogy füleimet átlyukasztottad, feltártad. Tehát nem valami hallásra nyitotta fel a fülét, hanem szó szerint átlyukasztotta. Eszetekbe jut valami? A rabszolgák. Aki nem akart felszabadulni. Emlékszel rá, hogy hol van ez? Megírva? Nem, második könyv, igen. Sőt, az ötödikben is megismétli. A második könyvben is tudjátok, hogy hol van? Közvetlenül a 10 parancsolat után. Tehát neki jelentősége kell, hogy legyen. Tehát ott van a második könyv 20. fejezetében a 10 parancsolat, és utána még néhány gondolatot hozzáfűz a parancsolatok megjegyzése után, és a 21. fejezet kezdődik ezzel. Tehát itt is látjuk, hogy a 40. Zsoltárban is szó van az Isten törvényéről, tehát ez nem független ez a fül átszúrás az Isten törvényétől. Abszolút erről van szó, mert ugye az Isten törvényének, hogy keblem közepette van a te törvényed, meg hogy én akarom cselekedni a te akaratodat. És azért jöttem a világra, hogy teljesítsem, hogy cselekedjem a te akaradat, hogy engedelmeskedjek. Hát mondjátok meg, lehetséges lenne, hogy a 40. Zsoltár nem messiási Zsoltár? Ez képtelenség, nem? Ez teljesen egyértelmű, hogy itt is Jézusra utal. Hát a zsidókhoz írt levélben meg ő a főszereplője a levélnek. Tehát állandóan újból és újból Jézusra irányítja a figyelmet. És akkor most rakjuk össze a képet. Mondjuk először nézzük meg a Septuaginta fordítást. Jézus azért született meg erre a földre, mert 1500 éven keresztül a zsidók a rossz állapotuk miatt ilyen-olyan-amolyan véres áldozatokat mutattak be, de mivel rosszul mutatták be az áldozatot, ezért nem szabadultak meg a bűntől, és most eljött Jézus, hogy most egy hatalmas nagy áldozati állatot leöljön, és bemutassa, hogy na, ilyen az igazi áldozat. Ezért jött Jézus? Hát nem. Tehát ő nem az ószövetségi áldozatot akarta tökéletessé tenni, hanem ő pontosan ezt bizonyította, hogy az Isten nem a szertartásokat akarja, nem a tantételeket akarja belevésni a fejünkbe, hanem az Isten törvényét szeretné a szívünkbe vésni. Hogy mi újból és újból személyesen szembesüljünk azzal, hogy Isten gyakorlatilag szeretne megváltoztatni bennünket. Ő a szívünk lakosa szeretne lenni. És ezért kapott testet Jézus. Milyen testet kapott Jézus? Írta már a zsidókhoz írt levél az elején, itt most nem részletezi. Olyan testet, mint a miénk. Olyan testet, amiben mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, anélkül, hogy bűnt követett volna el. Ez is a zsidókhoz írt levélben van. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e, hogy mit jelent ez, hogy testet alkottál nekem, mégpedig egy örökké, önmagában létező élet egyesült a halandó élettel. És Jézus semmilyen előnyt nem volt hajlandó alkalmazni azért, mert ő önmagában létező isteni személy. Amikor kijelenti az írás azt, hogy mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, el tudjuk képzelni, hogy létezhet olyan emberi nyomorúság, amelyik nagyobb kísértés, mint amit Jézus el kellett, hogy szenvedjen. Mondjuk, hogyha valaki iszonyatos nagy kísértést kap, és minden ellene esküszik, az összes körülmény fenyegeti, és a végén ő kitart, 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 és kínhalállal kell, hogy meghalljon, mert kitartott a hite mellett, és nem lépte át az Isten törvényének a határát. Erre azt mondjuk, hogy na ez az ember többet szenvedett, mint Krisztus. Tudjátok, mit mondana ilyenkor Krisztus? Azt mondaná az illetőnek, gyermekem, sokat szenvedtél, kaptál tőlem erőt, hogy kitartsál a szenvedésben, és ne hágd át a törvényt, De neked olyan jó, mert te legalább meghalhattál. De én nem halhattam meg. És úgy kellett szenvednem. Meghalt Jézus a Getsemáné kertben? És a fenékig itta a kísértés és a szenvedés poharát. Mennyivel több ez, nem? Mert tulajdonképpen a Getsemáné kertben Jézus lelkileg már elszenvedett mindent. És még mindig életben maradt. Sokszor egy-egy súlyos betegnek, akinek már nagyon sok szenvedése van, hát mindig is mondjuk is, és ez valóban így is van, megváltás a halál, nem? Mikor már iszonyatos szenvedései, fájdalmai vannak, már nincs eszénél, megváltás a halál. De Jézusnak nem volt megváltás, mert neki az volt még a bűn büntetésének a súlyosbítása, hogy életben kellett maradnia. A kihallgatások megaláztatására, a kereszthalál elszenvedésére. Ennyivel több és hatalmasabb kísértést kapott Jézus, és mégsem esett el. Tudjátok, ismeritek azt a négy tényezőt, ami a bűneset óta benn van mindegyikünk vérében. Hogy miért követjük el a bűnt? A másik ember bűne miatt, a sátán vet rá, a körülmények tették lehetetlenni az engedelmességet, és az Isten. Mert miért engedte meg, miért pont ebbe a korba születtem, miért így, és a többi. Amikor ez a négy tényező bármelyike előjön, hogy engem fölmentsen a bűnelkövetés alól, akkor baj van. Ennyit jelent, hogy Jézus testet kapott az Istentől, és ezért jött el, hogy bemutassa a győztes életet, ráadásul helyettünk és értünk a bűnbüntetésének halálát szenvedje el. De most térjünk vissza a rabszolgához. Mert ezek szerint a 40. Zsoltár, a héber eredeti szöveg inkább azt erősíti meg, hogy átjukasztottad fülemet. Mit is jelentett ez? Miért alkalmazták ezt a törvényt? Mert ha héber rabszolgát vásárolt valaki, akkor a héber rabszolgát 6 év múlva, a 7. évben föl kellett szabadítani. Ha fiatal emberként, feleség nélkül érkezett az Úrhoz, és ott közben az Úr adott hozzá, a rabszolgatartója adott hozzá feleséget, és közben gyermekei születtek, akkor eljött a 7. év, föl kellett szabadítani. De az illető szerette a feleségét, a gyermekeit, sőt az Urát is szerette, és ezért nem akart fölszabadulni, ő már itt akarta leélni az életét, ilyenkor a rabszolgatartónak, aki izraelita volt, hogy nehogy az legyen, hogy ő kapzsiságból tartotta vissza a rabszolgát, ezért a bírák jelenlétében az ajtófélfához kellett szegezni a fülét. Miért pont az ajtófélfához? Egyiptomi kiszabadulás. Hogy emlékeztesse Krisztus áldozatára. Emlékeztesse Krisztus szolgálatára. De ugyanezt vonatkoztatja magára, mint messiási profécia Jézus. Miről is van itt szó? Ja igen, hogyha nősemberként került be a rabszolgaságba valaki, és akkor felszabadult, akkor vihette magával természetesen a családját is. Mert akkor együtt távozhattak annól a helyről. Jézus hányad magával jött el a mennyből? Egyedül. Ott hagyta a mennyei családot. És Jézus visszamehetett volna a mennybe? És mit mondott? Lyukasszátok át a fülemet. Én most már örökké ember maradok. Itt vannak az én testvéreim. Ha zsidókhoz írt levélben visszalapoztok egyet, a 7. fejezet 25. versétől ezt olvasom. Ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék érettük. Mert ilyen főpap illetett minket, szent ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lőn. Mit ír itt az írás? Azt mondja, hogy ilyen főpapot érdemeltünk meg. Nem? Ilyen főpap illetett minket. Megérdemeltük Jézust? Illik, hogy ilyen főpapunk legyen? Szükségszerű volt. De nagyon nem járt volna nekünk. Mi ezt nem érdemeltük meg. Milyenek vagyunk mi? És tudjátok, amikor egy ember felismeri a bűneit, és vergődik vele, és küszködik, és kínlódik. Milyen lehet az az Isten szemében, és milyen lehet az, amikor valaki felismeri a bűneit, de olyan sok a bűne, ő úgy látja, hogy egy kicsit elkezd szelektálni. Hogy ez még azért nem vonatkozik rám, mert hát, meg hát más is csinálja, miért ne tehetném meg. Milyen szemmel néz rá Jézus? Felismerték a tanítványok a bűneiket, mert látta Péter is, hogy őnála nincs máshol lehetőség élni, mint Jézusnál. Emlékeztek a galileai válságnál, szó szerint is kimondja Péter, hova mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad. Felismerte János és Jakab is, amikor Jézus leállította őket, emlékeztek rá, tüzet akartak hozni alá az égből. És mondta, hogy felismerték, küszködtek, küzdöttek ellene. Közben Péter nem akarta tudomásul venni, hogy nem csak az ő kezébe vannak az események. És ő mindenáron szinte irányítani akarta a mesterét. Buzgóságból, szeretetből, tehát nem lehet azt mondani, hogy azért, mert lázadt ellene, Júdás lázadt ellene, Péter nem lázadt. És aztán micsoda szenvedése volt Péternek, amikor hiába figyelmeztette előre Jézus, emlékeztek rá, nyilván hát milliószor felidézzük ezt az eseményt. De aztán ott a főpap udvarában bizony eljutott egészen a szitkozódás, átkozódás tagadásáig. Aztán Péter ebből is megtért. De milyen lehetett az Isten pillantása, az Isten fiának a pillantása, amikor a főpap udvarában találkozik a tekintete Péterével? Micsoda szeretet áradt ebből a pillantásból, és mennyire hiányzott belőle a kárhoztatás? Mennyire hálálták meg a tanítványok Jézusnak azt, hogy ő örökké valóságig azonosult velük. Ki volt mellette a kereszten? Megérdemeltük, hogy ilyen főpapunk legyen. Jézus azt mondta, hogy ő örökké rabszolga akar lenni. Örökké. Önként vállalt rabszolgaság. Ez volt Jézus küldetésének a lényege. Önként vállalt, hogy ebben a testben győzzön. Nyilvánvalóan a győzelme után a feltámadáskor a dicsőséges testet kapta meg, de emberi testet kapott Jézus. És emberként van ott a mennyei atya előtt. És emberként jár közben értünk. És mit gondoltok, miért? Hogy a bűnök durvájától szabadítson meg minket? Hogy csak a legvisszataszítóbb bűnöktől szabadítson meg minket? Ő azért jött, visszalapozok most megint a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéhez, a 7. vers, ímé itt vagyok, a könyv fejezetében írva vagyon rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. És emlékeztek a 40. Zsoltárra, hogy szívem közepette legyen a te törvényed. Tehát Jézus azért vállalta velünk a rabszolgaságot, hogy mi önként vállaljuk a rabszolgaságot. Mert tudjátok, az egész megváltás gondolata, kifejezése, az egész megváltás leírása tulajdonképpen e körül a rabszolgatartó társadalomban levő dolgok köré fonódik, vagy innen nyerte a fogalmakat. Minden ember születésétől kezdve az elgyengült természete miatt Sátán rabszolgája. Aki bűnt cselekszik, az szolgálja a bűnnek, mondja Jézus maga, ugye? Tehát ez egyértelmű. És akkor megjelenik a szabadító, aki fölveszi magára ugyanezt a természetet, és bemutatja, hogy nem vagyok köteles, nem vagyok kiszolgáltatva a körülményeknek, a másik ember bűnének, a sátán cselvetéseinek, nem vagyok kiszolgáltatva. Mert lehetséges győzni a bűn felett. Méghozzá nem akárhogyan, tökéletesen lehet győzni a bűn felett. Ezt mutatta be Jézus. Kiszabadította a rabszolgát. A pásztor elment, és lement a szakadék mélyére leereszkedett, hogy az elkóborolt bárányt, amelyik már az utolsó leheleteit engedi ki magából, mert lassan már nem tud újra levegőt venni, annyira elgyengült, kiemelje a szakadékból, és az ölében vigye vissza a legelőre. És a bárány, akik mi vagyunk, mikor időnként megszabadulunk valami bűntől, és aztán látjuk, hogy körülöttünk már a bűntől megszabadult bárány társainkot legelésznek szabadon egyedül, és hálálkodunk, hogy nagyon köszönöm, Uram, hogy kiszabadítottál, nagy, de most már tegyél le, mert most már tudok a saját lábamon is járni. Ahelyett, hogy hálásak lennénk neki, hogy még mindig az ölében tart. És akar itatni az élet vizével. És akar etetni az igazi mennyei táplálékkal. Akar gondozni, hogy teljesen begyógyuljak. Azt akarja, hogy ne csak a külsőségekben, ne csak a formákban tartsam be az Isten törvényét. Ne csak a látszat kedvéért tegyem meg azt, hogy ez meg az megvan. Hanem a szívem közepette legyen az ő törvénye, és szeressem az ő törvényét. Tudjátok, amikor az Isten igazságát megismeri az ember, és a megváltás gondolatát megismeri az ember, akkor az értelmünkkel elég hamar fel tudjuk fogni. És elég hamar megértjük azt is, hogy Jézus meghalt értünk, és ezért nincs kifogás a bűnre, de van szabadulás a bűnből. De amikor nem járja át a szívünket, amikor a szeretetünkkel nem tudjuk átölelni az Isten törvényét és az Isten lényét. Mert tudjátok, hogy mikor nem tudunk igazán engedelmeskedni? Amikor nem szeretjük az Isten törvényeit. Amikor túl szigorúnak tartjuk az Isten törvényét. És akkor Sátán gondoskodik arról, hogy visszakerüljünk az ő szolgaságába. Mert milyenek vagyunk mi keresztények? Mikor megszabadított a rabszolgaságból a szabadító, lefizette az árat, bemutatta a mintaéletet, bemutatta a tökéletes győzelem útját. Utána, és ez a döbbenetes, nem szólít fel minket, hogy legyünk a rabszolgái. Ránk bízza a döntést. Ránk bízza a döntést. Válasszál, van lehetőséged. Ott voltál egy olyan rabszolga tartó alatt, aki nem kérdezte meg, hogy akarsz-e szolga lenni, vagy nem. Mert ő meg ránk erőszakolta a bűnt. Most ő megszabadított, ránk bízza, hogy önként szolgák akarunk lenni, vagy nem. Jézus önként, pedig mi érdemtelenek vagyunk rá, azonosult velünk, és azt mondta, hogy ő most már végig a szolgaság testében marad. És mit vár el? Hogy mi önként álljunk oda az Isten elé, és mondjuk azt, Istenem, eddig kritizáltam a te elvárásaidat. Eddig azt hittem, hogy túl szigorú vagy. Eddig én azt hittem, hogy csak nekem van olyan szerencsétlen helyzetem, hogy én nem fogok tudni igazán engedelmeskedni. De Istenem, én rádöbbentem arra, hogy egész addig nem tudok engedelmeskedni, amíg nem rendelem teljesen alá az akaratomat, a te akaratodnak. Egy rabszolgának lehet-e saját akarata? És ha mégis van, érvényre juthat-e? Mert ott van a saját elgondolásunk, a saját akaratunk, a saját magyarázatunk a bűnre, a saját magyarázatunk a jelen élethelyzetünkre. De ha ennek mi szót emelünk, mi ezt nyilvánvalóvá tesszük, akkor mi olyan rabszolgák vagyunk, akik lázadnak. akik nem akarják tudomásul venni, hogy ők rabszolgák. Mit mondtak Jézusnak éppen a, aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek, mit mondtak Jézusnak a farizeusok? Hogy mi soha nem szolgáltunk senkinek. Mondták ezt időszámítás szerint 31-ben. A római zsarnok iga alatt. Mi soha senkinek nem szolgáltunk. Nevetséges, nem? Tehát persze nem is a római szolgálatról beszélt itt Jézus, nem arra gondolt, hanem hogy milyen tehetetlenek voltak a bűnnel szemben. Egész addig tehetetlenek vagyunk a bűnnel szemben. Az előbb még csak azt a szintet említettem, hogy amíg nem akarjuk megszeretni az Isten törvényét, mert micsoda hatalmas szeretettel szeretett minket Jézus, hogy eljött értünk, és hogy bemutatta a bűn testének rabszolgaságában, bemutatta, hogy akkor sincs kiszolgáltatva a bűnnek az ember, ha olyan mértékig ragaszkodik az Atya akaratához, amennyire Jézus ragaszkodott. Illetve tenném fel a kérdést. Volt, mert Jézusnak az akarata nyilván nem lehetett annyira különböző az Atya akaratától, de volt Jézusnak saját akarata, amíg itt élt a Földön? Gondoljatok a kánai mennyegzőre. Sokan nem is értik igazán ennek a történetnek a lényegét. Az első csodája Jézusnak. És amikor elfogy a must, és az édesanyja csak ennyit mond Jézusnak, hogy nincs boruk. Tehát nincs mustjuk. Nem mondott semmit, hogy fiam, légy szíves, intézkedjél, vagy imádkozzál. Semmi. Nincs mustjuk. Jézus azonnal megfeddi az édesanyját, hogy vigyázat, édesanyám, a te akaratod se lehet fontosabb, mint a mennyei Atya akarata. Én nem azért jöttem, hogy a te akaratodat teljesítsem, nem azért jöttem, hogy a többiek akaratát teljesítsem, nem azért jöttem, hogy az elesettek akaratát teljesítsem, én csak azért jöttem, hogy egyedül és csak is az Isten akaratát teljesítsem. Ennyit jelent, hogy odalukasztották a fülét a félfához. És aztán ezután a feddés után mégis azt mondja Mária, bármit mond, tegyétek meg. És utána meg Jézus odarendeli a megtöltött kővedreket, és mire oda néznek, hát kiderült, hogy nem víz van benne, hanem szőlőlé. Hogyan lehetséges ez? Akkor mégiscsak az anyja akaratát teljesítette? Addig nem teljesítette, amíg az Atya nem engedte meg neki. És ez mindenben így volt Jézusnál. Addig nem tett semmit, amíg az Atya ki nem adta az engedélyt. Semmi többet nem kér tőlünk a menny. Csak ennyit. Hogy naponta lukasszuk át a fülünket a félfánál. Illetve nem kell naponta. Hozzunk erős kötést, hogy többet a saját akaratunkat nem akarjuk kitérőként megengedni az Isten világosan kinyilatkoztatott akarata helyett és mellett. Most visszalapozva a 40. Zsoltárhoz, mert ott talán még tökéletesebben fejezi ki ezt a gondolatot, Jézus küldetését, ami a mi küldetésünk kell, hogy legyen. Hetedik verstől ismét olvasom. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, füleimet átjukasztottad, égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Kedvelem, hogy teljesítsem a te akaratodat, és ne a sajátom legyen. És még azt is írja, hogy a te törvényed a keblem közepette van. Na most ezt most fordítsuk le a mi küldetésünkre. Befejező gondolatként szeretném ezt mondani. Amikor Jézus megkapta ezt a testet, illetőleg átjukasztotta a füle az ajtófélfánál, azaz örökre vállalta az emberiséggel való azonosulást, és nem szégyel bennünket atya fiainak nevezni. Szeretném hozzátenni, lenne oka szégyelni minket. Bőséggel. De ő nem szégyel. Ennyire szeret bennünket. Ennyire megszeretett, hogy ő végleg itt akar maradni velünk. Milyen korban született meg Jézus? Milyen állapotok uralkodtak a Földön? Azt kell látnunk, Ézsaiás proféciája is mondja többek között, hogy olyan sötétség volt a Földön, ami addig még nem volt. Erkölcsileg minden szempontból, birodalom szempontjából, pogányság szempontjából, hát az Isten népe olyan állapotban volt már 400. éve, hogy prófétai kinyilatkoztatást nem kaphattak. Borzalmas állapot. Nem volt az Istennek egyháza a Földön. Gondoljatok bele? Hivatalosan, papíron volt. Ma mi a helyzet? Ha a gyülekezeti levelek közül megnézzük a Laodicea levelet, nem akarom fölemlíteni. Emlékeztek rá? Milyen dicséretet olvasunk a levélben? Sötétség van a Földön? Egyre sötétebb a világ? Egyre több a fenyegetettség? Jézus akkor eljött, és bemutatta, hogy a mennynek van megoldása ebben a sötétségben. És emberek megtértek. Főleg, amikor kiáradt a Szentlélek, arra maradék 11-re, meg a 120-ra, aztán 3000 lélek, aztán egyre jobban terjedt a kereszténység. Megyünk bele a sötét korszakba? Egyre sötétebb? És tudunk arról, hogy Jézus dicsőséges második eljövetele előtt még egy kicsit visszajön, hogy segítsen nekünk az evangelizációban? Még egyszer megjelenik, hogy bemutassa az igazi hit általi megigazulást? Bemutassa, hogy az Isten törvénye nem csorbulhat semmit, hanem azt teljesen, tökéletesen hit által meg lehet tartani. Még egyszer eljön, hogy egy kis bemutatót tartson nekünk, egy értekezlet erejéig. Az Istennek, a mennynek szüksége van Jézusokra? Szüksége van olyanokra, akik azt mondták, hogy ha Jézus az örökkévaló életét letette, és engedte, hogy átjukasszák a fülét, és nem gondolkodott azon, hogy azért majd ekkor meg akkor, hát azért más is megengedheti magának, akkor még azért hadd menjek el ide meg oda, meg hadd csináljam ezt meg, nem. Mostantól kezdve én már csak a megváltó rabszolgája akarok lenni. Bármilyen csúnyán hangzik ez a kijelentés. Nem akarom mostantól kezdve, hogy nekem saját akaratom legyen. Mert amikor ilyen emberek megjelennek az élet területén, és az már teljesen mindegy ám, hogy hivatalos körülmények között, vagy már épületünk sem lesz, hanem valahol az erdőben jövünk össze, ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy milyen lesz az öltözetünk. Most még legyen olyan az öltözetünk, ami illik az imaházhoz. De lehet, hogy nem lesz mindig fehérünk. De a fehér úr rajtunk lesz akkor is. Amikor olyan emberek jelennek meg, akik Krisztushoz hasonlóan azt mondták, még ha jónak látszik a saját akaratom, akkor sem annak akarok engedelmeskedni, mert tudom, hogy az Isten törvénye szent, igaz és jó. És én akarom szeretni az Isten törvényét. És nem akarom mentegetni a saját akaratomat. És nem akarom mentegetni a törvényszegésemet. Akkor az Isten tömegeket fog tudni megmenteni az örök életre, mellesleg velünk együtt. Ezért én szívemből kívánom, hogy szeressük meg az embereket. Szeressük meg azokat, akik olyan távol vannak még ettől a gondolattól, hogy feladjanak mindent. Könnyítsük meg az ő megtérésüket azzal, hogy mi már most megtérünk, és már most elszakadunk a világtól. Már most elszakadunk a könnyített evangélium elfogadásától, még akkor is, hogyha a szószékről beszélnek ilyet. És már most elkötelezzük magunkat, hogy az Isten törvénye szent, igaz és jó. És igaz, hogy nem fogom tudni megtartani. De Jézus megígérte, hogy ha megtanulom tőle azt a hitet, azt a bizalmat, amit ő vetett a mennyei atyába, ugyanezt a bizalmat ő belévetem, akkor az Isten alkalmassá tesz a legtökéletesebb és a legteljesebb győzelemre. És a világ meglátja, hogy nem változott meg az Isten törvénye. De megváltoztak azok az emberek, akik tudnak az Isten törvénye szerint élni. Amen. Mennyei Atyánk, számunkra szinte felfoghatatlan az a hatalmas szeretet, amit Te gyakoroltál értünk. És nagyon köszönjük, hogy minden méltatlanságunk és sok-sok álnokságunk és csalárdságunk ellenére Jézus egy örökké valóságra vállalta velünk való közösséget. És köszönjük az ő teljes és tökéletes győzelmét, Istenünk, hiszen ez lehet az egyetlen reménységünk, ha mi Jézushoz hasonlóan végre teljesen lemondunk arról, hogy a saját elgondolásaink ösztönös, bűnt mentegető és a bűn büntetése alól mindenáron kibújni akaró természetünket feladjuk. És mi valóban a Te rabszolgáid akarunk lenni a szónak abban az értelmében, hogy semmit nem akarunk tenni anélkül, hogy Te azt ne indítsd bennünk. És mi szeretni akarjuk a Te törvényedet, és nem válogatni közüle. Te megígérted, Istenünk, hogy akkor természet feletti hatalom fogja birtokba venni, ami meggyengül természetünket. Segíts, Istenünk, hogy tudjunk szeretni. Hogy tudjuk szeretni az igazságot. Hogy tudjunk Krisztusként élni ebben az elsötétedett világban. Add, Istenünk, hogy a mi átalakult életünk lehessen az igazi motivációja evangelizációnknak is, bizonságtevési lehetőségeinknek is. Könyörgünk, Istenünk, ments meg bennünket önmagunktól. Ments meg bennünket az emberi elgondolásoktól. Add, hogy jó szolgáid lehessünk Krisztushoz hasonlóan, és az ő hitével tudjunk győzni minden felett, ami elválaszt-e tőled. Megváltónkért kérjük ezt tőled. Amen.